Drága mennyei atyánk, magasztalunk, hálát adunk és dicsőítünk téged, hogy itt vagy jelen közöttünk, te lelked által. Köszönjük, hogy azért olyan jó ide bejönni, hogy azért gerjedezik a szívünk, hogy azért örül a lelkünk, mert te vagy az, aki ide vonzasz bennünket, aki itt fogadsz bennünket, és akit alkalomról alkalomra szólítasz, és alkalomról alkalomra viszel előrébb a hit útján. Magasztalunk téged az eddig elkészített, megértett üzeneteket, és köszönjük neked a most készített üzeneteket. Köszönjük, Urunk, hogy köszönthettük egymást, köszönjük, hogy lehetünk több gyülekezetből, lehetünk a fasorból, többféle körből, többféle korosztályból, és köszönjük, hogy sokan több évtizede ezt a napot beírjuk a naptárba, és sokan esetleg most először vannak itt. De köszönjük, hogy elkészítetted ezt az időt, ezt a minőségi időt, hogy most így veled lehetünk, egymással lehetünk. Kérünk, hogy hadd hullhasson jó földbe a mag, amit te hintesz, így áld meg, kérünk, az áhítatot, az előadást, a bizonyságtételt, a beszélgetést, és add, Urunk, hogy minden lehessen a te neved dicsőségére és mindannyiunk épülésére. Ámen. Szeretett testvérek, már több évtizede, hogy itt lehetünk ezeken a női csendes napon, és már elég régóta, hogy visszatekintek, és tarthatom ezeket a kezdő áhítatokat, akkor valahogy mindig úgy adódott, hogy női példákat, vagy olyan igéket hoztam, amelyben nők szerepeltek egy vagy kettő a bibliai szakaszban. Először nem volt tudatos, de aztán már egy idő után tudatos volt, hogy akkor folytassuk így ezt a sorozatot. De aztán most, ahogy elcsöndesedtem ezen a mostani témán, ezen a self-management és self-önmenedzselés témán, amit igazán, amikor először beszélgettünk, hogy mi is legyen a téma, akkor Tolnainé Márta szívére helyezte Isten, és aztán így beszéltünk róla együtt is. Nos, amikor ezen elkezdtem gondolkozni, akkor ezzel együtt Isten nagyon elém hozta ezt az igét, amit most olvasni fogok, és ebben most nem nők, hanem két férfi van a háttérben, de bizonyosan mindannyian tudjuk, és mindannyian rögtön ide gondoljuk, hogy ami nekik szól, vagy ami köztük elhangzott, az ugyanúgy nekünk is szól. Tehát ez nem férfiaknak szóló ige, hanem mindannyiunknak szóló ige. De ilyen értelemben most ez más, mint amit eddig hoztam ide a női csendes napokra. Az 1 Timóteus 4, 6-11-et szeretném így elolvasni. 1 Timóteus 4, 6-11-ből így szólít minket Isten igéje. A kegyesség haszna. Ha ezeket tanítod a testvéreknek, jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak. Hiszen a hit és az igaz tanítás igéivel táplálkozol, amelynek követőjévé lettél. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el. Inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna. A kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Igaz beszéd ez, és teljes elfogadásra méltó, hiszen azért fáradunk és küzdünk, mert az élő Istenben reménykedünk, aki üdvözítője minden embernek, de leginkább a hívőknek. Rendeld el ezeket, és tanítsd. Lehetséges, hogy már ki is találtuk, hogy ki az a két férfi, aki a felolvasott szakasz mögött van. Egyrészt ugye a nagyon tapasztalt, ugyanekkor már élete végén járó, a szolgálatát lassan befejező, ahogy mondja a hitet megharcoló Pál apostol, aki erősíti azt a éppen, hogy hite és szolgálata elején járó, nagyon-nagyon fiatal Timóteust, aki egy nagyon kiemelt és fontos feladatot kap éppen az apostoltól. Az efézusi gyülekezetnek a vezetését bízza Pál apostol, amelyet ő megalapít, de aztán tovább vezeti őt Isten, és a nagyon fiatal Timóteusnak adja át ezt a feladatot. Tehát akár mondhatnánk, hogy itt van két véglet, egy munkája, szolgálata élete kezdetén lévő fiatal, és egy éppen már a szolgálatot lassan letevő, aki azt mondja, hogy a hitet megharcoltam, a futásomat elvégeztem, mondja ezt hamarosan a következő levélben, amit ugyanide ír. Különleges látni, tehát így ezt a szakaszt, amit elolvastam. De ahogyan mondtam, és ahogyan hangsúlyoztam, igaz, hogy két férfi jelenik itt meg, minden, ami elhangzik mindannyiunkra, ugyanígy vonatkozik. Egy csodálatos kincs és csodálatos titok az, ami itt ebben hangsúlyos lesz. Self-management, vagy önmenedzselés, írtuk föl a plakátra, amit olvastak biztos a testvérek. Nagyon divatos téma, ahogyan Márti fölvetette ezt a témát, amikor ketten beszélgettünk, akkor őszintén hozzám nem volt annyira közel ez a szó és ez a kifejezés, de aztán elkezdtem rákeresni, elkezdtem meghallgatni különböző előadásokat, meg kurzusokat néztem erről, és úgy ledöbbentem, hogy mennyire divatos téma ez manapság, és talán, hogy miért is, azzal kapcsolatban két, mondjam így, hogy előző hetekből való élményemet hadd mondjam el, két beszélgetés élményem. Az egyik beszélgetésben valaki döbbenten mondta el nekem, hogy 30 éves munkatársai vannak kiégett állapotban. És hogy ilyet korábban nem tapasztalt, ő szintén egy idősebb valaki volt, akivel beszélgettem, és hát már sok-sok munkatársa volt az évek alatt, de hogy eddig nem tapasztalta, hogy ilyen hamar jutnak el mondjuk 30 évesen a munkatársai ide. Vagy egy másik ilyen, hogy mondjam, személyes elbeszélés, egy 35 éves éppen férfi mesélte ezt el, hogy élete egy pontja, az egyik legmélyebb pontja volt, amikor 35 évesen egy hotelszobában két bőröndel ült ott a hotelszoba ágyánál, és bele volt roskadva ebbe az állapotba, hogy 35 évesen itt tart, két házasság után, éppen a második válás után tartott ott, hogy a hotelszoba ágya volt az övé, meg az a két bőrön, és úgy visszatekintett, hogy egyetemet végzett, sok-sok kurzusra járt, sok-sok könyvet kiolvasott, ő maga tanított, tanította a kollégáit, sokféleképpen, hogy mondjam, képezte magát, az biztos, hogy napi 12-13 órát dolgozott rendszeresen, hajtotta magát, és azt gondolta, hogy egyre jobban kiteljesedik az élete, a családja, és aztán egyszer csak ott van 35 évesen két bőröndel. Két helyzetkép, mondjam így, az én elmúlt hetemből, amivel találkoztam, és amire talán ez a világ biztos, hogy rögtön ezt ajánlanám, hogy self-management, és hogy iratkozzanak be valami ilyen kurzusra, amiről bizonyosan lesz szó még az előadásban. Amikor mindezeken gondolkoztam, akkor hozta elém Isten ezt az igét, és legelőször, ami nagyon megszólított engem ebből az igéből, igazából ez a mondat jött elém nagyon hangsúlyosan, hogy inkább gyakorold magad a kegyességben. És aztán, ahogy az egész igét végig tanulmányoztam, legelőször azt szólított meg nagyon, hogy milyen végtelenül hatalmas ajándék, ami nagyon szembe tűnik ebből a szakaszból, hogy ennek a fiatal, talán 30 éves Timóteusnak van menedzsere. Van menedzsere. És milyen végtelenül hatalmas ajándék, hogy nekünk is van menedzserünk. Hogy nem kell ilyen értelemben arra gondolni, hogy én magamat hogyan menedzseljem, ugyanakkor majd mégis, látjuk ebben az igében is, de annyira szembe tűnt ebben a szakaszból, hogy ott áll ez az idős Pál apostol Timóteus mellett, mert ugye ez a szó szerint ezt jelenti, hogy edző, jó gazda, igazgató, beosztó ember, aki segíti a másikat is. És milyen csodálatosan látszik ebben a szakaszban, ahogy Pál apostol tanítja Timóteust. Mi sokkal inkább így szoktuk ezt megfogalmazni, hogy testvér, fele barát. Ezek lehetünk egymás számára, aki félti, segíti, buzdítja, irányba állítja Timóteust. És milyen jó, hogy átgondolhatjuk ezt, hogy mi is ilyenek lehetünk egymás számára. Bizonyosan, amikor elindultunk a hitben, mellettünk is álltak olyan emberek, akik ebben segítettek, akik egy-egy buzdító szóval így álltak mellénk. És lehet, hogy mi, akik már régebb óta járunk az Úrral, mellénk is ugyanígy hoz egészen biztos Isten embereket, akár abból a körből, ahova járunk, akik mellé odaállhatunk, akiket buzdíthatunk, akiket megkérdezhetünk, hogy miért nem jöttél egy ideje, akiket megkérdezhetünk, hogy hogy vagy. Vagy egy egész egyszerű dolog, ahogy bejöttünk ide, és az egyik testvér mesélt el, hogy tegnap hazament a közös biblia óráról, és ahogy lelépett a járdán, akkor megingott. És rögtön ott volt mögötte egy biblia órás testvér, aki hazakísérte. Nem is kellett megkérni rá, hogy kísérje haza, de meglátta, hogy kicsit elvesztette az egyensúlyát, és már is volt, aki hazakísérje. Ez egy olyan jó kép. Isten egészen bizonyosan akar így egymás mellé állítani bennünket, akinek lehetünk a mentorai, lehetünk a segítői, lehetünk a támaszai, az edzői, az igazgatói, a jó gazdája, a fele barátja. Ezt látjuk itt Timóteus és Pál apostol kapcsolatában. És olyan fontos lenne ezen konkrétan elgondolkoznunk, hogy tényleg, ha most nincs a szemem előtt ilyen, akkor ki lehetne az, aki mellé így odaállhatnék, és aki felé lehetne ilyen szolgálatom. De aztán, ahogy még tovább olvastam ezt az igét, akkor újból erősítette Isten a szívemet azzal, hogy ugyanilyen menedzser, ilyen erősítő, ilyen jó gazda számunkra a Szent Háromság, egy örök igazisten. A mennyei Atya, akinek igazán gondja van ránk. A mennyei Atya, aki megalkotott bennünket, és aki tudja, hogy igazán mire van szükségünk. Aki tudja, hogy hogy működünk, aki tudja, hogy hogyan tud bennünket továbbvinni a hitben. Jézus Krisztus, akiről így beszél, ugye az ige, hogy ő a mi nagyobb testvérünk, a nagy testvér, aki elment, hogy megkeressen és megmentsen bennünket, és aki mindent odaadott, ezért értünk. És a Szentlélek, akiről így beszél az ige, hogy ő a pártfogó, a vigasztaló, a bátorító, az erősítő. Hát, hogy ne lenne minden napon, minden percben nekünk mennyei menedzserünk, és mennyei jó gazdánk, aki minden tekintetben tudja, hogy mire van szükségünk. Biztos jól ismerjük ezt a példát, talán már többször elhangzott itt a fasorban, hogy egyszer egy valamilyen gyártmányú autó lerobban az autópályán, és ki kell álljon oda a felhajtó sávra, és ott gondolkozik a jármű tulajdonosa, hogy most mit is kezdjen, és hogyan is éri el majd a sárga angyalt, vagy hogyan tud valami segítséget hívni, és akkor, amikor ezen gondolkozik, egyszer csak megáll mellette, vagy mögötte, vagy előtte egy luxus autó, aminek van egy sofőrje, és hátul egy ember, aki ránézésre is egy jómódú ember. Hát gondolja, majd biztos a sofőr segít valamit, de különösképpen meglepődik, amikor nem a sofőr megy oda az autóhoz, hanem aki hátul ül, és megkérdezi, hogy tudok-e segíteni, segíthetek-e. És felnyitják a motorháztetőt, és pár pillanat alatt meg tudja javítani azt a kocsit. És amikor a tulajdonos döbbenten megkérdezi, hogy hát ez hogyan lehetséges, honnan tudta egy pillanat alatt, hogy hova kell nyúljon, és hogy mi az, amit meg kell javítson, akkor azt válaszolja ez a férfi, hogy én vagyok ennek a típusnak a tervezője. Én vagyok ennek a típusnak a tervezője, és sajnos ez típus hiba, és tudom, hogy hova kell nyúlni, és tudom, hogy mit kell megjavítani. Nos, olyan jó, hogy a tervező tudja igazán, hogy mire van szükségünk. Nyilvánvaló, hogy az a elhajlás, ami az ember életében megtörtént, nem miatta történt, hanem mi miattunk, de az biztos, hogy igazán ő az, aki ebben tovább tud bennünket formálni, és tovább tud segíteni. Aztán a második gondolat, ami nagyon megszólított ebből a szakaszból, az, hogy olyan jó, hogy láthatjuk ebben az igében, hogy egyértelműen elmondja a mi menedzserünk, a mi edzőnk, a mi jó gazdánk, a mi nagy testvérünk, a mi pártfogónk, hogy mit akar kezdeni a mi életünkkel. Hiszen így mondja itt az ige Timóteusnak, ha ezeket tanítod a testvéreknek, akkor jó szolgája leszel Krisztus Jézusnak. Vagy ha előtte, utána olvassuk még hozzá az igét, akkor az van benne, hogy példa leszel mindenki előtt. Vagy ugyanebben a szakaszban azt olvassuk, hogy mert abban, amit Isten tanít nekünk, abban megvan minden, ami a jelen életre és a jövendő életre szükséges. A jelen és a jövendő életnek az ígérete van benne. Hát micsoda csodálatos dolog ez, hogy nem kiégett, elvált, csődbe ment, megcsömörlött emberekké akar tenni, mint ahogy igenis azt látjuk, hogy a sátán ezt akarja végbevinni bennünk, hogy az a fajta hajtás, amit magunkra erőltetünk, sokszor ezt viszi végbe, vagy a világnak a diktálása sokszor ezt eredményezi, de micsoda csodálatos látni, hogy a mi mennyei menedzserünk pedig ezt a programot adja elénk, hogy te leszel a jó szolga, te leszel a példa, és olyan életet fogsz élni, amiben megvan a jelen és a jövendő élet ígérete. Timóteus egy fiatal ember volt, akinek idős férfiakat és idős nőket kellett ott a gyülekezetben, persze nem csak őket, de őket is tanítani és nevelni. És tudjuk, hogy konkrétan ez elhangzik, hogy senki meg ne vesse a te ifjúságodat, hanem légy példa előttük, mert fölmerült ez bennük, hogy bizony megvetik az ő fiatalságát. Hogyan tudja őket vezetni, hogyan tud előttük példává lenni. Sok-sok támadás érte őt, és legfőképpen azért érte őket támadás, mert a hitet támadták, hiszen az egész két levél tele van azzal, hogy hányféle támadás szűrődött be a gyülekezetbe, milyen tévtanítások, és mindez a római birodalomban történik. Mi is sok nehezet élünk most meg, de ezért a római birodalomban kereszténynek lenni még inkább megpróbáló volt. És mind eközben mondja ez az ige, hogyha megtartod mindezeket, akkor példa leszel, akkor jó szolga leszel, és minden meg lesz az életedben, ami a jelen és a jövendő ígéretéhez szükséges. Minket is annyi minden támadhat a munkahelyen, a világ hatásaiban, belső és külső erőkben, vagy itt van ez a járvány, ami egyre erősebben szorítja a mi szívünket is, és olyan jó erre hallgatnunk, és erre hívunk mindenkit most itt, hogy ezt mondja ez az ige, hogy mindezek közben jó munkás leszel, hasznos ember leszel, példa a többiek előtt, és megvan minden ebben a jelenre és a jövőre. Különösen megszólított ezt, hogy a hívő ember tud hosszú távra tekinteni, hosszú távra tervezni, hiszen egyedül és hitetlenül képtelenek vagyunk erre. Hát még a következő napot se látjuk. És itt az ige hosszú távra, örök távra ad ígéretet, mert Isten a mi menedzserünk, és Isten a mi jó gazdánk. És aztán harmadszor így jutunk el oda, amit konkrétan még ki szeretnék emelni, hiszen mit mond itt Pál Timóteusnak, és mit mond általa a Szentlélek mindannyiunknak? Azt mondja, gyakorold magad a kegyességben. Gyakorold magad a kegyességben. Ez dübörgött bennem, ahogy ezt a mai napi címet forgattam a szívemben. Rögtön utána ez a sor, gyakorold magad a kegyességben. Mondja így, hogy a keresztény önmegye, önmenedzselés. Önmenedzselés, mert Isten adja ezt a jelszót, ezt a felszólítást mindannyiunk számára, és önmenedzselés, hiszen erről van szó, hogy önmagad számára, önmagadnak, önmagad felé teszel valamit, te tegyél valamit. Ez a te dolgod, amit neked lehet, kell tenned. Az a szó, ami itt szerepel, mindannyiunk számára ismert, hiszen a gimnasztik, a gimnázium, meg egyáltalán a gimnasztika szavunk ered ebből, abból a szóból, ami itt van. És olyan különleges ez, hogy itt van egy fiatalember, ugye a görög-római világban, főleg ott Efézusban is az atléták nagyon nagy, nagyon híresek voltak, szinte mindenkinek fontos volt, hogy a testét ilyen módon edze, és ennek az embernek, aki bizonyosan ugyanígy egy edzett fiatal volt, ennek az embernek ezt mondja Pál apostol, hogy edz magadat a kegyességben, és mondja ezt nekünk is. Edz magadat. Mit jelent ez? Hogy nem csak tudom, hanem teszem is. Hogy kész vagyok megtenni. Kész vagyok engedni. Akárhol tartok a hívő életemben, a kegyességben, onnan akarjak tovább lépni. Lépjek egyet előre. Amit megértek, azt tegyem meg. Most ma is, egészen biztos, akar Isten olyan konkrét lépést mondani, ami személyesen nekem szól. És edzeni magamat benne azt jelenti, hogy már holnap akarjam megtenni. Már holnap akarjam azt beépíteni az életembe. És így van itt az ige, hogy edz magadat a kegyességben. Hogyha egyet előre lapozunk itt a Bibliába, és akik kinyitottuk esetleg az ígét, az 1 Timóteus 3.16-ban Pál apostol meg is magyarázza azt, hogy mit jelent a kegyesség. Mi az ő fogalma szerint ez a szó. Így hangzik itt az ige. Valóban nagy a kegyességnek a titka, aki megjelent testben, igaznak bizonyult lélekben. Megjelent az angyaloknak, hirdették a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Jézus Krisztus élete, földi élete és megdicsőülése ábrázolódik ki ebben a pár versben. A megváltás, a szabadítás ábrázolódik ki, és a kegyesség csodálatos titka az ő egyre mélyebb megismerése, egyre mélyebben a szívembe engedése, egyre mélyebben hagyni, hogy ez engem átformáljon, hogy egyre mélyebben valóban megnyissam magam mindaz előtt, amivel ő meg akar ajándékozni engem. És hát a kegyességnek a titka, a kegyességben gyakorolni magam, ahogy ebben a felolvasott szakaszban van, hogy táplálkozz az ígével, táplálkozz az ígével. És a táplálkozás az ígével azt jelenti, amit most is teszünk, hogy most itt vagyunk. A táplálkozás az ígével azt jelenti, hogy kinyitjuk az ígét nap, mint nap. Vagy ahogy nemrég olvastam egy prédikációban, így mondta az ige hirdető, hogy amikor valamit elolvasok az ígével, ígéből, akkor ne hagyjam, hogy azt csak elolvassam, hanem addig olvassam, amíg valami személyessé nem válik bennem. Addig olvassam, amíg meg nem értem. Addig olvassam, vagy annyi szóról olvassam el, vagy térjek vissza rá később, amíg el nem mélyül az bennem. És amíg igazán abból gyümölcs nem lehet az életemben. Aztán a kegyességnek a gyakorlása az, hogy utasítsd el a tév tanításokat. Ha a Timóteusi levélben tovább olvasunk, sokféle tévtanítást felsorol az ige, és hát ha körbenézünk, ma is tel is tele van ezzel a világ. Így mondja itt az ige, hogy a vénasszonyos beszédeket, a szentségtörő és vénasszonyos meséket utasítsd el, mondja Pál apostol Timóteusnak. Mennyi féle ilyen van? Ugye most döbbenten hallottuk, és azért mondom, nem mintha ez az egyetlen kiemelés, mert rengeteget lehetne sorolni, rengeteg félét, csak azért, mert most a fasoriak is többen megosztották, hogy éppen a héten jelent meg ugye az LMBTQ-nak az első mesekönyve, amit pici gyerekeknek adnak át, és érzékenyítenek ezzel a mesével. Hát rengeteg tévtanító mese van itt körülöttünk. Gyakorold magad inkább a kegyességben. Gyakorold magad, ez azt is jelenti, hogy ne a testedet sanyargasd, hanem inkább a lelkedet ezd. És aztán azt mondja egy Pál apostol Timóteusnak, hogy miután ezt magaddal is teszed, azután oszd meg ezt másoknak is. Tanítsd másokat, és akkor olyan szép körrel visszatérünk tulajdonképpen a legelejére, mert onnan kezdtem, hogy mások felé van szolgálatunk, feladatunk, és másokat menedzselhetünk, ahogy Pál teszi Timóteussal. Add át, amit te átéltél, és amit megkaptál. Azzal fejezem be még, hogy amikor megnézi az ember ezt az igét, hogy gyakorold magad az egész Biblia fényében, akkor azt látjuk, hogy ha tovább nézzük a leveleket, akkor aztán eljut oda a hív ember, hogy gyakorlottá válik. Gyakorlottá válik. És ez is egy csodálatos fokozata a hitünknek, a hívő életünknek. Sok ilyen további ige van a zsidókhoz írott levélben, a páli levelekben, a Péter levelében, amikor például azt mondja Péter, hogy ne legyél gyakorlottá a bűnben, mert nagyon sokan attól, hogy állandóan gyakorolják, gyakorlottá válnak a kapzsiságban, a paráznaságban, a káromkodásban, de te legyél gyakorlottá a szentségben, az odaszánásban, a hívő élet megélésében. Vagy gyakorlottá váltál, és akkor azt mondja a zsidókhoz írott levél, hogy most már kemény eledelt is kaphat. És meg tudod egyre jobban különböztetni a jót és a rosszat. És már másokat is tudsz tanítani. végtelenül csodálatos ez az út, amely előttünk van, amin járhatunk, akár az elején, mint Timóteus, vagy akár már a végén, mint Pál apostol, de az a jó, hogy haladhatunk, és egyre mélyebbre vezet bennünket Isten. Gyakorold magad a kegyességben. Hadd fejezzem be egy példával, ebben a példában egy gyakorlati történet van, de olyan jól kifejezi ezt a kegyességben való gyakorlást. Egyszer egy fiatal ember munkát keresett, és mivel fizikai munkás volt, jelentkezett a favágókhoz, akik akkor még nem gépekkel dolgoztak, hanem kézzel, és fűrésszel, és favágó kalapáccsal, és azt mondta neki a műszakvezető, hogy jó, akkor vágják ki egy fát, és majd megnézem. És olyan szakavatottan vágta ki, hogy fölvette. De aztán eljött a hétfő, kedszerd, a csütörtök, és végül csütörtökön azt mondta neki, hogy gyere a fizetésedért. De hát miért? Hát nem pénteken szokták kiadni a fizetést? De igen, de neked hétfőn, kedden, szerdán, csütörtökön egyre rosszabb lett a teljesítményed, míg végül a legrosszabbul teljesítettél, és ezért kiadjuk a béredet. És hát teljesen kétségbe esett, és elkezdtem mondani, hogy családja van, és gyerekei, és ő mindent megtett, és ő nem ment a kávészünetre se, és abban a szünetben is dolgozott, és ő reggeltől késő estig lesetette a kalapácsot, és ez lehetetlen, és miért bocsátják el, és aztán végül megsajnálta ez a műszakvezető ezt a férfit, és megkérdezte tőle, hogy te és valamikor megéleszted a kalapácsodat? Egyszer is megéleszted a kalapácsodat? Mert sokan a munkatársaik közül azért tartottak szünetet, hogy megélezzék a kalapácsokat, és akkor lehetett haladni abban a favágásban. Hát körülbelül ezt jelenti, amikor itt az ige azt mondja, hogy gyakorold magad a kegyességben. Mert ha nem gyakorolom magam a kegyességben, akkor hiába dolgozom nap 24 órában, akkor hiába hajtom magam, ha nincs meg az éle annak a kalapácsnak, akkor nem tud vágni. Adja Isten, hogy mindezek is a szívünkbe hújjanak, és majd minden további is. Így legyen. Amen.